Ön írt egy tájékoztatót, vagy egy értékelést arról a változatáról az igazságügyi tervezeteknek, amelyet az igazságügyi minisztérium készített el tavaly augusztusban, vagy hozott nyilvánosságra tavaly augusztusban, és abban, hát azt hiszem azt mondhatnám, hogy egy pozitív értékelése volt. Most nyilván a tervezetek ahhoz képest változtak, de változtak-e olyan értelemben, hogy az az értékelés már nem érvényes?
Önmagában véve azok a tervezetek már nem is léteznek, ugyanis ezt az igazságügyi minisztérium dolgozta ki és készítette, amit decemberben a parlament elfogadott, az viszont nem a kormánynak a kezdeményezése, hanem egy parlamenti kezdeményezés. És teljesen más tervezetekről beszélünk, amit annak idején írtam augusztusban, azoknak a kérdéseknek a megközelítésmódja is változott. Tehát az az értékelés az augusztusban érvényes volt, most már nem az. Viszont ez nem jelenti azt, hogy az igazságszolgáltatási reform kérdéséről ne kellene beszélni, és erre ne lenne szükség. Sajnos a legáltalánosabb probléma, ami felmerült, az, hogy ez annyira túlpolitizált kérdésé vált, hogy a normális szakmai vitát kizárta. Ennek köszönhető az, hogy születnek elítélő nyilatkozatok vagy kritikák, anélkül, hogy a tervezetek, vagy most már ugye ezek a parlament által elfogadott jogszabályok, akkor is, hogyha még hatályosságok, az kérdéses, ugyanis alkotmánybíróság előtt meg vannak támadva, hogy úgy születnek kritikák és megjegyzések, hogy nincs megjelölve pontszerűen mi a gond. A tervezeteknek valamennyi formáját és stádiumát átolvastam, önmagában véve ezek a tervezetek rendben vannak, tehát nem fog az igazságszolgáltatás rendszere gyökeresen megváltozni. Egyszerűen arról van szó, hogy a 2004-es évben elfogadott alapjogszabályai az igazságszolgáltatási szervezetrendszernek, azok egy mindenképpen egy frissítésre szorulnak. Erre tesz kísérletet ez a jelenleg folyamatban levő reform.
Tehát most arról a változatról beszélünk, amit már a szenátus is elfogadott.
Igen. Mivel az augusztusi változat az már nincs, tehát abban a formában a jogi útja megszakadt. Tehát a kormány azt nem vállalta föl, és nem kezdeményezett annak alapján törvényhozási eljárást a parlamentben.
Igen, de most azt kérdezném meg akkor kiinduló pontként, ugye ezzel a beszélgetéssel is a szakmai vitához próbálunk hozzájárulni, hogy az ugye továbbra is áll, amit ebben a cikkében megjegyez, tehát hogy a kiinduló pont az az kellene legyen, hogy, és idézem, kétségtelen tény, hogy a korrupcióellenes harc jelszavával olyan államhatalmi súlypont eltolódások történtek, amelyek a titkos szolgálatok és a korrupcióellenes ügyészi szervezet szerves együttműködése révén nem csak a korrupcióellenes harc hatékonyságát növelték, hanem jogállami értékeket is megkérdőjeleztek. Most ezek a módosítások valamit megoldanak-e abból a probléma halmazból, amit ön így értékelt, ahogy az előbb idéztem?
Maga az alapprobléma az könnyen félreérthető. Tehát román gazdasági, történelmi, társadalmi fejlődés eredményeképpen mindenképpen legitim, hogy itt egy erőteljes, korrupcióellenes fellépés történjen. Az a gond itt, hogy ennek a mellékhatásai, negatív hatásai, ezek viszont szintén ellensúlyozásra szorulnak, ugyanis egy általános jogbizonytalanság alakult ki a közigazgatásban, ami a közigazgatás hatékonyságát határozottan lerontotta. És ez a tervezet ennek a kérdéskörnek a megoldására tulajdonképpen nem alkalmas, hogyha őszintén megnézzük. Valamilyen szinten próbál beavatkozni a helyzetnek a kiegyensúlyozására, de ezt egy törvénytervezettel nem lehet ilyen egyszerűen megoldani. Tulajdonképpen mit próbál megtenni a mostani változata ezeknek a jogszabályoknak? Mindenképpen a titkosszolgálatok és az igazságszolgáltatásnak az erőteljes elválasztását próbálja megvalósítani, olyan szinten, hogy bűncselekményé minősíti azt, hogyha az igazságszolgáltatás szervezetrendszeréből a titkosszolgálatok megpróbálnak valakit ügynöknek beszervezni. Ugyanis itt indirekt módon, de olyan információk kerültek elő, amely szerint a titkosszolgálatok ilyen típusú együttműködést is folytattak bizonyos ügyészekkel, bizonyos bírókkal, és az ilyen típusú folyamatoknak a radikális leállítását célozza ez a javaslat. Aki bíró, aki ügyész, az ne dolgozzon a titkosszolgálatoknak. Ez egy két különböző hatalmi ág, amelyek között az ilyen típusú átfedések, ezek nem vállalhatóak fel.
Igen, és akkor mit old meg ez a törvénytervezet, vagy ezek a törvénytervezetek ezen kívül?
A törvénytervezetnek a legnagyobb része a bírói és az ügyészi karriernek a technikai kérdéseit érinti. Tehát ezek a módosítás részek, ezek mind olyan ügyek, amelyről értelmes szakmai vitát lehet folytatni, viszont ezen a felfokozott, túlpolitizált légkörben ez nem igazán jött létre, ez az értelmes szakmai vita. Na most ennek köszönhetően vannak olyan rendelkezések, amelyek az igazságszolgáltatás szervezetrendszerét és a bíróügyészi karriert befolyásolják, és egyértelműen pozitívan értékelhetőek. Vannak olyan rendelkezések, amelyeknek a szándéka értékelhető pozitívként, a megoldás nem annyira sikeres, és vannak olyan rendelkezések, amelyeket meg lehet kérdőjelezni.
Konkrétan?
Ez a három rendelkezés csoport, ez egyidejűleg van jelen. Ha most azt nézzük, hogy mit lehet megkérdőjelezni, például számomra nem tűnik, még csak alkotmányosnak sem az a rendelkezés, amely lehetővé teszi, hogy bíró vagy ügyész kormányban miniszteri vagy államtitkári megbízatást nyerjen. Tehát ez például egy olyan rendelkezés, amit én nem tudok pozitívan értékelni. A hatalmi ágak elválasztásának az elvével azért ez kis ellentmond, hogy egy ilyen típusú felszabadítása történik egyébként a szigorú összeférhetetlenségi szabályoknak. Tehát ez nem egy ideális megközelítése a hatalmi ágak elválasztásának. De nagyon sok rendelkezés egyébként pozitív. Ami vitatott és a legnagyobb sajtóvisszhangot kapott problémakör, például a korrupcióellenes ügyészségnek a vezetőjének a kinevezése, vagy akár a legfőbb semmités ítélőszék melletti ügyészség vezetőjének a kinevezése. Az ott született megoldás szerintem alkotmányos is, meg rendben is van, elképzelhetőek más megoldások is, de jelenleg az a végleges szövegben található megoldás, amely szerint az igazságügyi miniszter javaslatára az államfő, az államelnök nevez ki, és a magisztrátus legfőbb tanácsa pedig véleményezi ezt a kinevezést. Az államfőnek még egyszeri visszautasítási jogot is biztosít a törvény jelenlegi állapota.
Eddig az államfőnek mérlegelési joga volt, vagy korlátlan mérlegelési joga volt?
Gyakorlatilag attól függ, melyik helyzetet nézzük, mert olyan javaslat is létezett adott pillanatban, amely az államfő teljesen kiiktatta volna ebből a kinevezési eljárásból.
Én a hatályos jogszabályról beszélek most.
Igen, tehát viszont ez egy egyébként vállalható korlátozás, hogy az államfőnek ne legyen egy korlátlan mérlegelési joga, fenntartható. Gyakorlatban ez hogy fog működni, nyilván attól a kulturális közektől függ, ahol egy ilyen normát megpróbálnak alkalmazni. Teljesen jól is működhet, tehát ez önmagában véve nem egy olyan jogszabályi rendelkezés, amely mondjuk a nemzetközi normákkal, vagy akár az alaptörvényel ütközne. Az alaptörvényben egyébként tételesen szerepel az, hogy az ügyészek azok az igazságügyi miniszter kontrollja fennhatósága alatt fejtik a tevékenységüket, mert ez egy alkotmányos tétel. Most mi alkotmány alatti normákról beszélgetünk, tehát az igazságügyi miniszternek az ügyészi karrierben bizonyos szerepnek az elismerése ezzel az alkotmányos rendelkezéssel összhangban van. De nem kötelező, tehát itt millió modell felépíthető, bármelyik modell jól működhet, hogyha az emberi tényező ezt ennek a modellnek nem mond ellent.
A legsúlyosabb bírálat az volt, hogy az ügyészeknek és a bíráknak a függetlenségét, de főleg az ügyészeknek a függetlenségét szünteti meg.
Én ezt az aggályt, vagy fenntartást, ezt én nem érzem ki ezekből a végleges szövegváltozatokból. Nem érzem ezt a kérdéskört így megjelenni ezekben a tervezetekben, még csak célként sem. Sőt, a bírói függetlenség az mindenképpen még pontosabb megfogalmazásra kerül. A bírói karrierben egyértelműen nincsen szerepe az igazságügyi miniszternek. Az ügyészeknél is inkább a változás az pozitív olyan szinten, hogy az ügyész ugye hierarchikusan alárendelt a főügyésznek, viszont most az ügyész számára, hogyha úgy érzi, hogy a főügyész nem korrekt módon próbál beavatkozni az ő tevékenységébe, még egy jogorvoslati lehetőséget is biztosít, a magisztrátus legfőbb tanácsának az ügyészi osztályához fordulhat, tehát gyakorlatilag az adott ügyben eljáró ügyésznek a függetlenségét a főügyészhez képest erősíti. Ezzel az egész függetlenségi kérdéshez ez oda vezethető vissza, amit már említettem, hogy a politikai légkör sajnos nem volt alkalmas arra, hogy egy valódi szakmai vita alakuljon ki, és A legegyszerűbb kritika az az, hogy néhány ilyen általános elvi problémát kérünk számon egy olyan törvényen, amelynek 99%-a technikai jellegű norma. Tehát ezt a kritikát akkor lehetne igazából vizsgálni, hogyha megjelölni a kritikának a megfogalmazója, hogy szerintem melyik rendelkezések azok, amelyek a bírói függetlenséget sértik. És akkor lehetne tárgyalni arról, hogy valóban az a probléma valós-e vagy nem valós, de ilyen általános megkezdésekkel lehet a legkevesebbet kezdeni. Egyébként egyáltalán nincs arról szó, hogy ezek a jogszabályok tökéletesek lennének, és ha ezeket elfogadjuk és hatályba léptetjük, akkor az igazságszolgáltatás rendszere egyik napról a másikra megváltozik, és minden sokkal jobban fog működni. Egyáltalán nincsen erről szó. Egy reform kísérletről van szó, amelyet még igazából a nagy ellenállásnak köszönhetően még kisen lehetett teljesíteni igen fontos kérdésekben. Például olyan kérdéseket nagyon enyhén támad meg, amelyek az igazságszolgáltatás rendszerében valós problémát jelentenek, ügyteher kérdéskörét, egyáltalán a bíróra terhelt feladatmennyiségnek, a minőségnek, a szakosodásnak a kérdéseit, amelyek a reformnak tulajdonképpen a szívét képeznék, ezeket a tervezet nem igazán támadja meg, vagy nem igazán próbálja, de még csak átalakítani sem, ugyanis az ilyen típusú változtatások ezek jelentős költségvetési terhet is jelentenének. Mert hogyha megnézzük egy romániai bírónak a terhelését egy nyugat-európai bíróhoz képest, akkor látni fogjuk, hogy emberileg nem elvárható az a minőségű munka, amit egy nyugat-európai bíró végez egy romániai bíróhoz képest. Ilyen kérdéseket ez a reform valójában nem fog radikálisan megoldani, vagy ezeken az ügyeken javítani.
Ellenkezőleg a legfelsőbb bíróság alkotmányossági óvásában többek között azt is kifogásolja, hogy néhány olyan módosítás is történik, ami éppenséggel oda vezethet, hogy nő az ügyteher a bírókon. Van néhány eset a tervezetekben, amikor kötelezővé tenni a kétfős bírói tanácsot.
Igen, nem is a kétfős, hanem eddig a fellebbezésben kétfős bírói tanács volt, most ez a tervezet szerint a háromfős bírói tanács tárgyalná a fellebbezéseket, és ugyanúgy, hogy a felfolyamodásokat eddig is háromfős bírói tanács tárgyalta, most a fellebbezésekre is kiterjeszteni ez a jogszabály a háromfős bírói tanácsot. De most ez is egyfelől pozitív, ugyanis egy háromfős bírói tanács az a jogszolgáltatás minőségének, a jogbiztonságnak a javulásához kell vezessen, viszont másfelől ott a kérdés, hogy van-e elegendő humán erőforrás ezt biztosítani, és hogyan lehet ezt egyáltalán bevezetni egyik napról a másikra. A tervezet ezt a bevezetésnek a fokozatosságára nem tér ki, hanem azt mondja, hogy ezentúl a fellebbezéseket háromfős tanácsok kell megoldják.
Mihelyt a törvény módosítási életbe lép.
Igen.
Kérdés ezek után, de költői kérdés, hogy miért nem az igazságügynek a költségvetését növelik, és miért mondjuk a titkos szolgálatokét évről évre, de ez mondom költői kérdés. Térjünk vissza arra, hogy az ügyészi függetlenség, mert e körül nagyon sok vita, pontosabban nem is vita zajlott, hanem inkább hisztéria, azt hiszem, így lehetne egészen pontosan megfogalmazni. Azt kifogásolják egyesek, hogy kikerült a törvényből az a megfogalmazás, hogy az ügyész független a törvény keretei között. Tehát, hogy ez jelenteni a függetlenségének a megszűnését. Önnek mi a véleménye erről?
Az a gond, hogy megint egy alapelvi kérdést hozunk fel. Ezt megint le kellene a konkrétumok szintjére fordítani. Mit jelent ez a változtatás a gyakorlatban? Az alkotmány szerint pontosan a ügyészeknek a jogállása az alapelvi szinten úgy van szabályozva, hogy az ügyész az a törvényesség elve szerint kell eljárjon, a részrehajlásmentesen kell eljárjon, és itt jön a lényeges elv, az, hogy a hierarchikus ellenőrzés elve is az ügyészekre alkalmazandó. Tehát az ügyészek szempontjából nem lehet ugyanazt a státust biztosítani, mint egy bírónak. Ez egy olyan struktúra, maga az ügyészség, amely társadalmi érdekeket képvisel, nyomozati tevékenységet végez, állampolgári jogokat véd és adott esetben korlátoz. Ez egy olyan testület, amelynek igenis kontroll alatt kell működnie, ez a kontroll ne legyen politikai, viszont ez itt inkább a lényeges kérdés. Mert egy politikai kontroll, vagy ügyész, egy titkosszolgálati befolyás alatt működő ügyész, az a probléma. Egyébként az ügyészségnek a tevékenységét, az ügyészek egyéni tevékenységét a fölé rendelt ügyész és a bíróságnak is kontrollálnia kell. Itt az ügyésznek a pozíciója, mondjuk egy büntető perben, ez egyensúlyban kell legyen a védőügyvéd pozíciójával, tehát nem lehet egy olyan különleges státus létrehozni az ügyésznek, mert abban a pillanatban akkor az egyensúly megbomlik. Tehát az ügyész, mint vádhatóság, a vádat fenn kell tartsa, a védőügyvédnek meg kell legyenek a megfelelő jogosítványai, hogy ezt ellensúlyozza, és a bírónak kell valóban a mindenféle szempontból a függetlenségi pozícióját megerősíteni, biztosítani, kiteljesíteni.
Tehát az ügyész egyéni tevékenységét eddig is ellenőrizte a fölöttese.
Így van.
Mit jelent ez az ellenőrzés konkrétan?
Konkrétan ez bármit, tehát a nyomozati tevékenységben az ügyésznek a nyomozati tevékenységében beleszólt, és beleszólhatott, és bele is szólhat ezután is a felettes. A lényeg az, hogyha a mostani tervezetet nézzük, ebből a függőségi viszonyból most az alárendelt ügyésznek egy pozíció erősítése történik, ugyanis ha úgy érzi, hogy mondjuk a ő szakmai álláspontját indokolatlanul próbálja a felettes befolyásolni, megváltoztatni, rá nyomást gyakorol, akkor neki a ügyésznek van erre vonatkozóan most egy védekezési lehetősége, amit ez az új jogszabály próbál létrehozni. Tehát, hogyha konkrétan ezt a rendelkezést nézzük, akkor azt mondjuk, hogy az egyéni ügyben eljáró ügyésznek igenis a függetlenségi foka az nő. De ez a hierarchikus ellenőrzés elve, ez egy alkotmányos alapelve, ez az ügyészség így működik, és így is kell valamilyen szinten működjön. Politikai befolyástól mentesen, de egy hatékony, hierarchikus elv alapján megszervezett gépezetként.
Tehát a függetlensége a bíró, az ügyésznek még nőtt is, azt
igen.
mondhatnánk.
Igen, igen.
Szóba került ezzel kapcsolatban a 2001-es, 2-es, 3-as, most már nem emlékszem pontosan, Christian Panait, amikor öngyilkos lett, egy híres ügy, film is lett belőle, és hogyha jól emlékszem, akkor ott a probléma a mostani helyzethez képest az volt, hogy akkor az ügyész fölöttese szóban is adhatott utasításokat a beosztottjának. Most, hogyha jól tudom, akkor csak írásban adhat.
Igen. Igen, nyilván ez a szóbeli utasítás, ez egy informális jellegű, az megjelenhet jelenleg is. Jogszerűen viszont ez a helyes eljárás, hogyha minden utasításnak van írásos nyoma.
Nem tudom, hogy volt-e ideje, alkalma elolvasni a legfelsőbb bíróság alkotmányossági óvását, és hogyha igen, akkor találta benne olyan szempontokat, amelyek alátámaszthatnák ezeket a bírálatokat, amelyekről eddig beszéltünk.
Igen, ismerem a semmit és ítélőszék által megfogalmazott alkotmányossági óvást. Most egy folyamatban levő ügyről nem szeretnék véleményt nyilvánítani, ezt az Alkotmánybíróságnak a tiszte eldönteni, hogy az ott megjelölt kifogások azok mennyire megalapozottak vagy sem. Ez a döntés ez hamarosan meg fog születni, és akkor, ha megvan a döntés, akkor nagyon szívesen kommentálom azt is.
Igen, még egyetlen kérdésről beszéljünk, amiről szintén sok vita zajlott, és ez a bírói és tehát a magisztrátusi felelősség, bírók, ügyészek felelőssége. Elhangzott az, sokan mondták, hogy ezen keresztül, tehát hogy egyrészt nő most a felelősségük, viszont ezen keresztül nyomást lehet rájuk gyakorolni, és akkor valamiféle politikai befolyás alá kerülhetnek. Ezt hogy látja?
Itt is van egy nemzetközi normarendszer ajánlások, ami a bírói ügyészi felelősségre vonatkoznak. A bírói ügyészi felelősségnek a kérdésköre eddig is létezett, pedig úgy, hogyha a bíró vagy ügyész egy hibát vétett a eljárás során, akkor az állam felelt a hibáért, tehát az államnak volt egy kártérítési felelőssége az áldozat irányába, aki a hibának következtében kárt szenvedett, és ehhez kapcsolódott a hibát elkövető bírónak vagy az ügyésznek egy ilyen másodlagos felelőssége, az meg pedig azt jelentette, hogy az államnak, miután ezt a kártérítésre az államot kötelezték, jogában állt a hibát elkövető bíró vagy ügyész ellen fordulni. Na most a változás itt a lényegi szempontból annyit jelent, hogy az államnak ezt a jogát, ezt kötelezettségi formája át a törvény. Tehát, hogyha az államot arra kötelezték, hogy fizessen kártérítést, akkor az államnak kötelessége a hibát vétő bíró vagy ügyész ellen fordulni. Na most az alapkérdés itt az, hogy mi is ez a hiba. Nagyon fontos azt leszögezni, hogy a bírónak vagy az ügyésznek a felelőssége az nem olyan széles körű, hogy ez mondjuk egy értelmezési kérdés, vagy egy joggyakorlattal való meg nem felelés, vagy hasonló szempontok szerint ő felel neki kártérítési felelőssége keletkezik. Egy esetben keletkezik tulajdonképpen kártérítési felelősség, akkor, amikor szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból, ami a szándékosságnak éppen hogy enyhébb fokozata, követel hibát. Tehát, és ez jelenik meg a nemzetközi elvárásokban is, hogy önmagában azért, mert egy bíró mondjuk egy adott értelmezést felvállal, hoz egy határozatot, a fellebbezés során azt a határozatot megváltoztatják, ez nem jelenti azt, hogy ő olyan típusú hibát követett el első fokon eljárva, amely az ő felelősségét egyébként megalapozhatná.
Igen, tehát egy megváltoztatott döntés logikailag nem hibás döntés.
Nem jelent felelősséget, igen. Tehát önmagában véve nem jelent felelősséget, hiszen a bírói függetlenségnek ez pont ez egy lényegi része, hogy ő a saját benyomását, saját értelmezését nyilván a jogszabályi keretek között, de adott ügyben tudja érvényesíteni. A saját igazságérzete szerint kell a törvényes keretek között eljárjon.
Ugyanez lefordítva az ügyészek, bocsánat, tehát az ügyésszel kapcsolatban, hogyha a bíróság nem hagyja jóvá az ügyésznek a javaslatát, tehát a vádirat alapján nem ítéli el a
vádlat. Nem jelent még felelősséget az adott ügyésznek, hogyha ő a munkáját korrekt, tisztességes módon elvégezte, és egy jogértelmezési vagy egy bizonyítási probléma merül fel, az nem váltja ki az ügyész felelősségét, ha nincsen különbizonyítandó szándékosság, vagy egy súlyos gondatlanság.
Tehát eznek alapján nem jelenthető ki az, hogy emiatt nyomást éreznének a bírók vagy ügyészek?
Én ezt nem érzem, hogy ez a nyomásgyakorlás eszköze lenne. Olyan típusú nyomást jogalkotó biztos akar éreztetni velük, hogy még jobban odafigyeljenek, hogy elkerüljék az ilyen típusú problémát. De ez nem a függetlenség szempontjából érkező nyomás, hanem egyszerűen a felelősség szempontjából érkező nyomás.
Igen, nagyon szépen köszönöm. Hogyha esetleg valamit hozzá szeretne tenni, akkor ezt szívesen meghallgatnám.
Nagyon fontos eleme az igazságszolgáltatási reformnak maga a belépésnek a kérdésköre. Hogyan lesz valaki bíró és ügyész? Az eddigi rendszer ugye az, hogy jogi államvizsga, és utána felvételi Bukarestben a magisztrátusnak a legfelső intézetébe, vagy nemzeti intézetébe, és ott eltöltött 2 éves idő, és utána pedig a bírói vagy ügyészi pálya. Ez a változás, amit itt a tervezetbe kíván vezetni, az abból az alap problémából indul ki, hogy valaki túl fiatalon, megfelelő élettapasztalat nélkül lehetett jelenleg bíró és ügyész, ezért ezt a 2 éves képzési időszakot meghosszabbította 2 évvel, tehát 4 év, a 4 éves lesz a képzési időszak, amelyre még 2 év gyakornokság is, bírói vagy ügyészi gyakornokság is rájön. Tehát valaki végleges bíró vagy végleges ügyész az egyetem utáni 6 éves képzéssel tud válni, kicsit hasonlóvá válna ez a rendszer, mint az orvosoknál a rezidenciátus, azzal a megjegyzéssel, hogy ebben a 6 éves vagy 4+2 éves periódusban is végig a bérezésben részesülnek a bíró vagy ügyész jelöltek. Maga az alapelv, hogy egy kicsit az élettapasztalatot is, és a nagyobb gyakorlatot megkövetelni, azt bevinni a rendszerbe, mielőtt valaki élesben kezd ítélkezni, vagy vádiratokat aláírni, ez logikus. Itt is nem biztos, hogy ez a legeslegjobb megoldás erre a problémára. Ez egyik alternatív megoldás. De a kérdés az nagyon fontos.
Tehát, hogyha jól számolom, akkor 29-30 éves korban kezdenek el élesben dolgozni.
Hát gyakorlatilag gyakornok bíróként vagy ügyészként már dolgoznak élesben, de korlátozott hatáskörrel egyszerű típusokban. Tehát, és utána a teljes jogkör a véglegesítés és végleges státushoz kötődik, igen, hogy egy...
Igen, tehát önállóan igen. 29-30 évesen kezdenének el dolgozni.
Igen, hát illetve, ahogy jeleztem, a gyakornok bíró már ilyen egyszerű ügyekben, mondjuk ilyen szabálysértési jegyzőkönyvek elleni eljárásokban, meg hasonló ügyekben már egyedül is dönthet.
Köszönöm szépen.
Jó, köszönöm szépen.